Kolumbia második esélyt kapott, hogy felszámolja az erőszakot és a szegénységet, közölte az új kolumbiai elnök. Gustavo Petro beiktatási beszédében azt mondta, hogy kormánya gazdaságpolitikája igyekszik felszámolni a régóta fennálló egyenlőtlenségeket. Bár a latin-amerikai országok gazdasága többnyire kettős, most mégis úgy látni, hogy az emelkedő gáz- és olajárakból Brazília mellett Kolumbia is profitálhat, így véli Vogel Dávid Latin-Amerika szakértő. Hozzátette, hogy bár a térségben hatalmas kőolaj vagyon áll rendelkezésre, de jelenleg sem kapacitásban, sem infrastruktúrában nincsenek olyan lehetőségek, amelyek lehetővé tennék akár Kolumbiának, hogy nagyobb hatalomra és befolyásra tegyen szert. Vogel Dáviddal Gál Márk beszélgetett.
Gustavo Petro tett egy olyan kijelentést is, az új elnök, hogy Kolumbia második esélyt kapott, hogy felszámolja az erőszakot és a szegénységet. Lényegében adott egy olyan ország, amely nagyjából a drogmafia ügyleteiről híres, legalábbis erre mi felénk. Kalauzoljuk a hallgatókat egy kicsit a kulisszák mögé, mennyire lehet valóságos az új elnök ígérete, illetve ígéretei, milyen változások következhetnek be a latin-amerikai országban.
Valóban nagyon ambiciózus, hát már a kampányprogram is az volt, de aztán, amikor ugye megnyerte a választást, illetve sikerült összehozni egy koalíciót a törvényhozás két házában, az azt követő bejelentései talán még inkább ambiciózusak voltak. Ahogy ön is említette, drog kapcsán Kolumbia megkerülhetetlen, a kokain termelésnek nagyságrendileg több mint az 50%-át ebben az országban termelik meg, és hát ehhez kapcsolódóan különböző bűnszervezetek uralják már igazából évtizedek óta az országot. Ennek kapcsán egyébként a beiktatási beszédében külön ki is emelte, hogy a háború a drogok ellen, amit ugye még Nixon elnök hirdetett meg évtizedekkel korábban, az egy bukott történet, és ezt abba fogják hagyni, mert hogy nagyságrendileg 1 millió halálos áldozatot hozott ez a harc Kolumbiában, és több tízezer ember hal meg évente túladagolásban az Egyesült Államokban, tehát mindenképpen valamilyen új megoldást próbálnak keríteni. Tehát ez az egyik része a dolognak, és nyilván itt a biztonság kapcsán még esetleg azt is meg lehet említeni, ugye ő személy szerint az M19-es gerillákhoz tartozott anno még a 80-as években, amiért le is ülte a másfél éves börtönbüntetését, és ez idő alatt állt be ez a fordulat, közben meg is szűnt egyébként ez a szervezet, de állt be ez a fordulat, hogy nem fegyverrel akar küzdeni. Az, hogy az M19 megszűnt, az csak egy dolog, viszont ugye még mindig a FARC-nak vannak olyan szakadárcsoportjai, talán lehet így mondani, akik nem tették le a fegyvert, ugye a 2016-os béke megállapodás ellenére. Ugyanúgy van még egy ELN nevezető szintén baloldali szervezet, aki hát küzd különböző dolgokért. Most már ez egyébként igazából elhalványodott, és már nem ideológiai alapon működik, én úgy gondolom, hanem inkább ilyen üzleti alapon. Meglátjuk, hogy egy baloldali elnök hogyan tudja velük a tárgyalásokat megindítani. A különbségek felszámolása, vagy az esélyegyenlőtlenség felszámolása, az pedig hát egy nagyon széles spektrumú dolog, ezt az oktatástól az egészségügyen át igazából a mindennapi életig szeretné megváltoztatni a mostani helyzetet. Petro, ez egy hatalmas törvénykezési folyamat is, és úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell előznie annak az adóreformnak, amit már szintén ugye bejelentettek, és már tárgyalások is vannak. Ugye itt az elnök most tette le valóban vasárnap a hivatali esküt, viszont a kongresszus az már július közepén elkezdte a munkát, az a kongresszus, akivel ő együtt fog dolgozni, ahol sikerült egyébként egy olyan centrista erőkkel alkotott koalíciót létrehozni, amivel megvan bőven a többsége mindkét házban. Itt nem csak Petro személye nagyon izgalmas, hogy ő baloldali, hanem hogy az alelnöke egy afrikai gyökerekkel rendelkező hölgy, aki környezetvédelmi aktivista és az zöld Nobel-díjnak az egyik nyertese, a Goldman-díjnak, ami szerintem nagyon fontos, és még egy elsőség, így mondjuk egy ilyen harmadik, az pedig a törvényhozás. Tehát mindkét kamarában hatalmas volt a megújulás. A képviselők 60%-a új, 30%-a nő, ez is egy rekord. Megdöntötték az őslakos kisebbségek soraiból érkező képviselők számát is, a korábbi számokat, és az egésznek a milliója egyébként, tehát hogy arról tanúskodik, hogy itt tényleg egy változást szerettek volna. És magán a választáson is az érdekes volt megfigyelni, hogy a jobboldali jelölt, aki bár nem az establishment jelöltje volt, hanem egy kvázi független üzletember, ő ugyanannyi szavazatot kapott, mint korábban az éppen leköszönő Iván Duque, viszont az ellenzék tudott mozgósítani annyi embert, mint egy majdnem másfél millió extra embert, hogy ők mégis meg tudták nyerni a választást, és ez egy hatalmas dolog. dolog, mert az igazából még az interneten is egy-két ilyen riportot el lehetett csípni, hogy őslakosok Kenúval napokig utaztak csak azért, hogy leadhassák a szavazatukat. Tehát az emberekben tényleg benne van az, hogy ettől a konzervatív évtizedekig uralkodó korrupt és hát egy kicsit már ilyen hát belekényelmesedett vonaltól, aki az üzleti körökkel, az Egyesült Államokkal nem mindig egészséges kapcsolatot ápol, attól el kell egy kicsit most rugaszkodni, és meg kell próbálni ezt a baloldalinak is lehet mondani, de azért a centrista erők itt biztosan bele fognak szólni a politikai döntésekbe, de mindenképpen másfajta kormányzatot.
Kicsit a statisztikára tekintve, Kolumbia a világ nagyjából 21-22. Kőolajtermelő országa. Mennyire lehet hatással a mostani környezetre? Gondolok itt leginkább az orosz-ukrán háború okozta hatásokra.
Korábbi ukrajnai háború latin-amerikai hozadékát vagy vonatkozásait vizsgálva beszéltem arról, hogy egyébként vannak olyan országok, akik a különböző kieső, akár kőolaj, földgáz, vagy termények, mint gabona, stb. Helyére be tudnának lépni, és hát többek között ugye Kolumbia neve is felmerülhet. Kőolajtermelő országról van szó, az Egyesült Államoktól kezdve nagyon sok országnak szállít, és valóban ez ugye az exportjának egyébként mintegy 40%-a, bevételeinek több mint 10%, ilyen 11-12%. Tehát ez egy jelentős dolog az ország szempontjából, viszont ezt fogja hát legalábbis a tervek szerint felülírni az az új megközelítés, amit a mostani elnök, illetve hát azok a miniszterek, akik a kőolajkitermelést, illetve a környezetvédelmet felügyelik, valószínűsíthetően befolyásolni. Én úgy gondolom, hogy ez azért nem egyik pillanatra a másikra fog végbe menni, egyrésztről, másrésztről pedig azok a hatalmas reformok, amiket az előbb említettem, az ingyenes felsőoktatás, a különböző szociális programok, nem vagyok benne biztos, hogy teljes mértékben finanszírozhatóak, csak és kizárólag az adóreformból keletkező extra bevételekkel. Tehát egyrésztről ezt szerintem majd azért át fogják gondolni, talán mondjuk a kifutását, és hát ugye feltételezem, hogy azért ez nem fog végbe menni 4 év alatt, tehát biztos, hogy ez ilyen ciklusokon átnyúló döntés lesz, és ha nem is adnak ki új engedélyeket kőolaj kitermelésre, a futó engedélyek még ott vannak, arról nem volt szó, nem említett ilyet az elnök, hogy ezeket fel akarná mondani, tehát a koncessziók megmaradnak, csak újakat már nem adnak ki, ezt viszont bejelentette, hogy az első hivatali napjától kezdve ez az új policy fog életbe lépni.
Akkor most a latin-amerikai országok igyekeznek a saját javukra fordítani a szinte folyamatosan emelkedő gáz és olajárak okozta válságot, vagy ez túlzás lenne ilyen kérdést feltételezni?
Nem annyira egyszerű a dolog, mert ugye kapacitásokat nem tudnak egyik pillanatra a másikra növelni. Új területeket sem tudnak feltárni egyik pillanatra a másikra. Itt hatalmas kőolaj vagyonnal rendelkező országokról beszélünk, akár Mexikó vagy Venezuela, de ez utóbbi például ugye nem is kereskedhet mindenkivel. Tehát vannak nyilván próbálkozások, de egyébként sem kapacitásban, sem kiépített kapcsolathálózatban, vagy logisztikai háttérben nem rendelkeznek ezek az országok olyan lehetőségekkel, amit így mondjuk egyik pillanatra a másikra megoldhatta volna. Én úgy gondoltam, korábban ugye most volt az OASZ-nak, az Amerikai Államok Szervezetének csúcs találkozója még júniusban, hogy esetleg ez például egy téma lehet, és esetleg meg lehetett volna ezzel oldani néhány problémát, nem csak a kőolajra gondolok, hanem itt más terményekre is, de hogy ez ugye nem történt meg, egyes országok meg saját maguktól szerintem ezt nem fogják tudni olyan mértékben kihasználni, illetve hát, ahogy most Kolumbiát látjuk, nem is szeretné ezt kihasználni.
Visszatérve az új kolumbiai elnökre, pontosabban egyik másik állítására, és utaltunk már mi is erre a beszélgetés során, hogy azt ígérte, hogy országa leállítja majd az új olajkutatási engedélye kiadását többi közt. Ez főleg a jelenlegi helyzetben mennyire lehet reális vállalás?
Itt akkor a társadalmi megújító programokat és felzárkóztatás, az 50 milliós lakosság fele ugye szegénységben él, az ő megsegítésüket tűzte zászlajára ott a prioritások között Petro, illetve az ő támogató pártok, hogy ehhez hatalmas mennyiségű pénzre van szükség. Éppen ezért lehet, hogy az új engedélyek kiadása talán egy kicsit le fog lassulni, vagy esetleg meg is áll valóban, de nem tud megszabadulni egyik pillanatra a másikra a kőolajbevételektől. Saját magának egyébként nincsen szüksége, tehát a saját belső igen üzemanyagok nyilván ezt elő kell állítani, és ez akkor nem szorul importra, de egyébként mondjuk földgáz kapcsán az energiatermelésben ennek nincsen szerepe, mert 70% az különböző vízerőművek kapcsán megtermelődik, és ugyanúgy még van lehetőség, hatalmas potenciál az országban napelőművekre, illetve szélelőművekre, tehát hogy ilyen energiaellátás szempontjából az ország abszolút önellátó tud lenni, hogyha ezektől a fosszilis forrásoktól egyébként el is akar köszönni.
Vogel Dávid Latin Amerika szakértőt hallották. 7 óra 27 perc van, 3 perc múlva fél 8-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, fél 8 után pedig már arról lesz szó, hogy nukleáris létesítményeket nemhogy megtámadni, de még fenyegetni sem szabad. Ezt nyilatkozta nekünk az egyik hazai szakértő.